Good evening, everybody.
Jó estét.
How are you all doing?
Hogy vagytok?
Szerintem, I think you guys are a little bit tired tonight.
Nagyon kicsit fáradtak vagytok ma
este. Yeah?
Nem?
Yeah, látom. Yeah. I can see.
Látom, amit látok.
Well, I'll start off by telling you two little kind things that I saw today.
Na jó, akkor most azzal kezdjük, hogy elmondok nektek két kedves dolgot, amit ma láttam.
You know, when you're in the city this time of the year, everybody seems to be rushing around and they seem a little crazy and frustrated.
Tudjátok, ebben az időszakban, itt ebben a városban úgy tűnik, hogy mindenki őrülten rohangál jobbra-balra és rendkívül frusztrált.
But there were two things today that I saw that kind of said the world's not that bad after all.
De van két dolog, amit ma láttam, két kedves dolog, ami arra indított, hogy azt gondoljam, hogy hát a világ mégsem annyira rossz.
I was going to do my little stair walk for my fitness exercise.
Elhatároztam, hogy lemegyek, a lesétálok a lépcsőn, ugye ez a napi torna gyakorlatom.
I know it doesn't look like it, but I actually am.
Én tudom, hogy nem látszik rajtam, de attól még próbálok egy kis testmozgást is bevinni az életembe.
And I saw all these what we would call gnarly dudes. You know what a gnarly dude is? Like, you know, big, they were bikers on these Harley Davidson, I think, bikes or something like that, about 10 of them.
Láttam ezeket a nagy menő, ilyen kemény kötésű motorbiciklis fickókat.
And they drove past, and then when I walked around the corner, they'd all stopped.
És elhajtottak mellettem, és utána, amikor befordultam a sarkon, akkor láttam, hogy mindegyik megállt.
And I was wondering what they were doing.
És azon gondolkodtam, hogy mit csinálnak.
And they were all putting on Santa Claus suits.
És mindegyik a télapó kosztümét kezdte magára ölteni.
And then all of a sudden one of them walked up to me.
És aztán hirtelen az egyik oda is jött hozzám.
And he said, "Hello, Mark."
És azt mondta, "Hello, Mark."
And I said, "Hello, Santa Claus."
Én megmondtam neki, "Szia, Mikulás."
But it was János, who is one of our ushers.
De hát János volt az, aki
you know, the biker?
Ajtón állunk, tudjátok, a motoros fickó.
And I said, "What are you guys doing?"
És megkérdeztem tőlük, hogy mit csináltok.
And he said, "We're coming to the Peter Nemzet, what is that place? Intézet.
És mondták,
to bring gifts for the children."
Hogy a Peter Intézetbe jöttünk, hogy a gyerekeknek ajándékokat osztogassunk.
And I thought that was kind of cool, all these big biker dudes.
És annyira az volt bennem, hogy milyen tök jó már ez, hogy ezek a nagy motoros legények ide jönnek.
And then when I'd finished my little stair climbing stuff that I do,
és utána, miután a kis lépcsőmászásos torna gyakorlatomat elvégeztem.
Nem kis, nagy. Big, lot of stairs.
Pontosabban nagy lépcsőmászásos
gyakorlatomat. I had to go and buy some things at a little ABC.
El kellett mennem egy közeli ABC-be, benni néhány
dolgot. As I was leaving, I saw some really nice looking bananas, so I went back and I got a couple bananas and went back to the guy.
És éppen amikor már hazafelé indultam, akkor láttam, hogy milyen szép banánt is árulnak abban a közérben, úgyhogy visszasétáltam, és vettem.
What was the last part? And you walked up to the guy?
Well, I'd already paid for the first stuff, and I was walking out, and I saw the bananas and went back.
Tehát már kifizettem az első adagot, és akkor megláttam a banánt, úgyhogy visszamentem.
And I wanted to pay for them, and he said, "Ajándék."
És ki akartam fizetni, és azt mondta, hogy ajándék.
Gift.
It's a gift.
I was like, "What?" He said, "Yeah, I have a gift today."
Micsoda? És azt mondta, hogy nem, vigyen csak egy ajándékot.
Normally I'm used to the shopkeepers, they want every little forint.
Én általában ahhoz vagyok szokva, hogy ott a pénztárnál minden forintot kivernek belőlünk.
So, I thought, what a small act of kindness, but I'll remember that, I'll go back to that ABC.
Szóval az volt benne, hogy milyen kicsi kedvesség volt ez arra a napra, és mégis megmarad bennem egy életen át, és biztosan vissza fogok térni abba a közérbe.
So there are acts of kindness floating around.
Úgyhogy mindenfelé azért itt-ott elsütni egy-egy jó cselekedetet a levegőben.
The last time we met, 2 weeks ago.
Ja, legutoljára, well, amikor yeah. találkoztunk 2 héttel ezelőtt, ha jól
We hiszem. Were finishing up Hebrews chapter 5, where we were talking about what the mature Christian looks like.
Akkor épp a Zsidókhoz írt levél 5. fejezetét fejeztük be, amikor is arról beszéltünk, hogy hogy is néz ki az érett keresztény.
And one of the characteristics of a mature Christian is kindness, actually.
És igazándiból egy érett kereszténynek az egyik jellemvonása épp a kedvesség.
And as we move into 6, there is no chapter break. There was no chapter break in the original Greek. It just was one long thing.
Látnunk kell, hogy amikor elkezdjük a hatodik fejezetet, látnunk kell azt, hogy az eredeti görögben nincs itt egy megszakítás a két fejezet között, hanem ez az egész, az ötös fejezet megszakítás nélkül folyik tovább.
So the writer was saying, guys, you need to mature. You need to move on to maturity, and we looked at what a mature Christian looks like.
Szóval eddig azt mondja a levélnek az írója, hogy emberek, figyeljetek, fel kell nőnötök, az érettségre el kell jutnotok, és aztán azt is megláttuk, hogy hogy is néz ki egy érett keresztény.
And so here we get to chapter 6, verse 1.
És akkor így elérkezünk a hatodik fejezet első verséhez.
Therefore, let us leave the elementary teachings about Christ and go on to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and of faith in God, instruction about baptisms, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. And God permitting, we will do so.
Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk a tökéletességre. Ne kezdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek, és az Istenbe vetett hitnek, a mosakodásokról, a kézrátételekről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításnak. Ezt meg is fogjuk tenni, ha az Isten megengedi.
Now, when I first read this,
amikor én ezt először elolvastam,
I thought, leave the elementary teachings about Christ. This doesn't make sense.
Akkor arra gondoltam, hogy elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, ezt nem értem.
The whole way through the book, the guy has been, the writer has been saying, hold on to now what your new faith that you have.
Hiszen mindvégig eddig a levél írója azt ismételgeti, hogy hogy kapaszkodjunk ebbe az új hitbe, ami most már a miénk.
And one of the most basic elementary teachings of Christ is the fact that we're saved by grace.
És ugye a Krisztusról szóló elemi tanításnak az egyik legelemibb, alapvetőbb része az, hogy kegyelem által van üdvösségünk.
And Bill Osborne started a 3-week series on grace this last week.
Bill Osborne pedig egy 3 tanításból álló sorozatot épp az elmúlt vasárnap kezdett el a kegyelemről.
So this bothered me slightly. Why does the writer here say we have to leave the elementary teachings of Christ?
Úgyhogy ez egy kicsit zavart. Ugye arra gondoltam, hogy miért mondja itt az író, hogy hagyjuk el a Krisztusról szóló elemi tanítást.
Because the word leave here is the Greek word aphiemi. I hope I'm saying that right.
Az, ami a görög eredetiben az elhagyva szó helyén szerepel, az az aphiemi, remélem, hogy jól ejtettem.
Which means to let go.
Ez pedig azt jelenti, hogy elengedni valamit.
And I find it very interesting. It's the same word for forgive.
És én nagyon érdekesnek találom, hogy ugyanez a szó, ugyanezt a szót használja az ige a megbocsátásra is.
1 John 1:9, when it says God is faithful to forgive us, he's faithful to forget, to let go.
Például az 1 János 1:9-ben ugyanezt a kifejezést használja az ige, amikor azt mondja, hogy Isten hű és igaz, és megbocsát, és megtisztít. Tehát, hogy megbocsát, és elengedi ezeket a dolgokat.
The same thing when we're asked to forgive one another, to let go.
És ugye ugyanerről van szó, amikor arra kér bennünket Isten, hogy bocsássunk meg egymásnak, engedjük el azt a dolgot.
Kind of interesting. And also I like the, gave me a new insight into forgiveness, actually.
És én arra gondoltam, hogy mennyire érdekes is ez, és lényegében egy új aspektusára világított rá számomra a megbocsátásnak.
And we're supposed to let go of these 6 things.
És aztán felsorolja, hogy a következő 6 dolgot kéne úgy elengednünk.
Well, it finally made sense when I saw an interpretation that these actually are Jewish things which are paralleled in Christianity.
Ez az egész végül akkor nyert értelmet számomra, amikor láttam egy olyan magyarázatot, ami azt mondja, hogy ezek a dolgok lényegében a zsidó dolgok, amelyeknek megvan a maga párhuzama a kereszténységben.
And the word for Christ in the original Greek is Messiah, to let go of the teachings that the Jews had about the Messiah.
És ugye a görög eredetiben, can you say that again?
The Greek word for Christ.
Yeah.
Tehát a görög eredetiben, tehát a görög kifejezés Krisztusra az a messiás, és ezt akarják tehát ezzel mondani, hogy a zsidóknak a messiásról alkotott eredeti elképzeléseit engedjék el.
Because remember the Jews were waiting for the Messiah. They had all these teachings about this Messiah is coming.
Ugye emlékezzünk csak arra, hogy a zsidók várták a messiást, ugye egy csomó ilyen tanítás volt az életükben, hogy jön a messiás.
But then when Jesus was there, they didn't recognize him as the Messiah.
Amikor azonban Jézus már megjelent előttük, akkor nem ismerték őt fel messiásként is el.
So these 6 things are both Christian and Jewish things, and the writer is saying to let go now of these Jewish things and move on to the new faith that they have.
Szóval ez a hat dolog, ez lényegében zsidó, illetve kereszténységre jellemző dolog is, és az író itt azt mondja, hogy ezeket a dolgokat most engedjék el, és lépjenek tovább, lépjenek bele abba az új hitbe, ami most már az övék.
Repentance from dead rituals.
A holt cselekedetekből, vagy szertartásokból való megtérés.
Okay. And then the word Hungarian, the Hungarian translation has it right here, where it says instructions of washings, ceremonial washings, not baptism, like we think of baptism, like we do it now.
És egyébként a magyarban ez helyesen szerepel ez a kifejezés, a második versben azt mondja, hogy a mosakodásokról, tehát itt valóban a rituális mosakodásról van szó, nem pedig a bemerítkezésről, ahogy arra ma gondolunk.
Because the Greek word is actually baptismos, which means ceremonial washings, not baptisma, which means baptism.
Ugyanis a görög eredetiben a mosakodásoknál a baptismos kifejezés szerepel, ami rituális mosakodást jelent, nem pedig a baptisma kifejezés, ami pedig a bemerítkezésnek felel meg.
The writer says, let go of these ceremonial washings, which were very a lot in Leviticus, if you read how many rituals and ceremonies they had to fulfill under the law about washing.
Szóval azt mondja itt az író, hogy ezt a rituális mosakodást is engedjék el, és ugye a három Mózesben olvashatunk arról, hogy mennyiféle rituális mosakodásuk volt, mennyiféle szertartáson és rituálén kellett átesniük.
And then the laying on of hands.
Utána, ami a kézrátételt illeti.
What does laying on of hands signify?
Egyébként a kézrátétel, mint olyan, mit jelképez?
It's you are identifying with whatever you lay your hands on.
Ez azt jelenti, hogy te azonosulsz azzal, amire a kezed ráteszed.
A little while back we sent a missions team out to, I forget where, we've had so many missions teams going out, but we laid hands on them, identifying ourselves with them.
Nem is olyan régen kiküldtünk innen a gyülekezetből egy missziós csapatot, most nem is emlékszem konkrétan, hogy hova mentek, mert az elmúlt időben eléggé sok ilyen csapatot küldtünk ki, de a lényeg az, hogy őértük is kézrátétellel imádkoztunk, és ez akkor is azt jelentette, hogy mi azonosultunk velük.
And in Leviticus, one of the things that we read that the Jew had to do was he had to lay his hand on the animal that was going to be sacrificed, and then it was sent out into the desert, representing his sins departing from him.
A három Mózesben pedig azt olvassuk, hogy egy például egy dolog, amit a zsidónak meg kellett tennie, az, hogy az áldozatra váró állatnak rá kellett tennie a fejére a kezét, és ezáltal elképesen az ő bűneit rárakta erre az állatra, és utána az állatot a pusztába üldözték.
And then the resurrection of the dead and eternal judgment were both taught in the Old Testament.
Ami pedig a halottak feltámadását és az örök ítéletet illeti, ezeket az Ószövetség tanította.
So the writer says, now you've got to leave this stuff alone, because remember, we cannot overemphasize the context of the writing of this letter.
Azt mondja tehát a levél írója, hogy most ezeket a dolgokat hagyjátok, és közben azért emlékezzünk arra, hogy mennyire fontos ennek a levélnek a kontextusa, amiben illeszkedik.
Something that I think we have a hard time really identifying with today.
Szerintem tipikusan ez egy olyan kontextus, amivel mi nagyon nehezen tudunk napjainkban azonosulni.
I don't know if, how many of you were there, how many weeks ago it was when we introduced you to a couple named, a fictitious couple named Baruch and Talia, and they were an early Jewish believers who were starting to go back to the sacrifices at the temple.
Én már nem emlékszem, hogy pontosan hányan voltatok itt akkor, meg arra sem emlékszem, hogy pontosan melyik alkalommal hangzott ez el, de volt egy bizonyos alkalom, amikor bemutattam nektek egy fiktív házaspárt, Barukot és Táliát, és arról beszéltünk, hogy ők is korai keresztények voltak, zsidóként megtértek, és elkezdtek szépen lassan visszatérni az áldozati rendszerhez. Akkor ugyanis még állt a jeruzsálemi templom, és nagyon is használták azt.
And so these early Jewish believers facing persecution were going back.
Úgyhogy ezek a korai zsidó hívők, akik üldöztetésnek voltak kitéve, kezdtek szépen visszaszivárogni ebbe a régi rendszerbe.
And so the writer throughout Hebrews has given five, or depending on how you count them, five or six warnings, and he keeps telling the people, now move forward, don't go back, don't go back.
Ezért aztán a zsidókhoz írt levél írója folyamatosan öt, vagy hát tehát nézőpont kérdése, de mondjuk azt, hogy öt figyelmeztetést ad folyamatosan ezeknek a hívőknek, és azt mondja, hogy ne menjetek vissza, ne menjetek vissza, menjetek előre.
And in verse 4, we now see one of the warnings that stirs a lot of debate.
És aztán a négyes versben elérkezünk ahhoz a figyelmeztetéshez, ami sok vitát eredményezett már.
So let's read 4-6.
Úgyhogy olvassuk el a 4-től a 6-ig.
It is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age, if they fall away, to be brought back to repentance, because to their loss, they are crucifying the Son of God all over again and subjecting him to public disgrace.
Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosítattak, és megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, akik megízlelték az Isten felséges beszédét és a jövendő világ erőit, de elestek, azok ismét megújuljanak és megtérjenek, hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten fiát, és meggyalázzák őt.
Now for those of you who've never read this, let's read it again.
Azoknak mondanám, azok kedvéért mondanám azt, hogy olvassuk el még egyszer, akik még sosem olvasták ezt az igét.
What has made this a difficult verse to interpret for people is the fact that in the Greek it's one long sentence.
Igazából azért is olyan nehéz értelmezni ezt az igerészt, mert a görög eredetiben, és ezt a magyar is követi, ha jól látom, ez egy nagy barokk körmondat.
And let's read it again. It is impossible.
Olvassuk még egyszer.
It is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age, if they fall away, to be brought back to repentance, because to their loss they are crucifying the Son of God all over again and subjecting him to public disgrace.
Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosítattak, s megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, akik megízlelték az Isten felséges beszédét és a jövendő világ erőit, de elestek, azok ismét megújuljanak és megtérjenek, hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten fiát, és meggyalázzák őt.
So there's something impossible.
Szóval van itt valami, ami lehetetlen.
It is impossible.
Lehetetlen.
And in the Greek, impossible means impossible.
És a görögben a lehetetlen lehetetlent jelent.
It's used a number of times in Hebrews and every time it's impossible.
Többször is előfordul ez a zsidókhoz írt levélben, és minden egyes alkalommal lehetetlent is jelent.
And as I mentioned, there's much discussion about this passage.
És ahogy már említettem, igen csak komoly viták folynak ezzel az igerésszel kapcsolatban.
Many different views.
Számos különböző nézőpont létezik.
And very respected Bible teachers who absolutely disagree with each other.
És vannak nagy becsben tartott Biblia tanítók, akiknek az elképzelései szöges ellentétben állnak egymással.
Now I'm going to take a risk tonight.
Ma este egy kis kockázatot vállalok.
I'm going to give you a number of, I'm going to give you pretty much all the views.
Lényegében megpróbálom nektek felvázolni az összes erre az igerészre vonatkozó értelmezést, elképzelést.
And my hope is that this does not confuse us.
És hát abban a reményben teszem ezt, hogy ez nem fog összezavarni bennünket.
But I have truly been amazed at the different teachings on this by very respected Bible teachers who I respect.
De engem komolyan ámulatba ejtett az, hogy mennyire különbözőképpen tanítanak erről az igerészről különböző, igen, nagy becsben tartott biblia tanítók, akiket én is nagyon tisztelek.
So I thought I'm just going to present a variety of views here.
Úgyhogy arra jutottam, hogy végül is csak felvázolom nektek a különféle elképzeléseket.
And I was chatting with Pastor Greg, and he, before I even said it, he said, Mark, I think you should probably present just a variety of views.
És amikor Greg pásztorral is beszéltem erről, még mielőtt én ezt az ötletemet elmondtam volna neki, ő is ezt tanácsolta nekem mindentől függetlenül, hogy szerinte is a különböző elképzeléseket el kéne nektek mondanom.
The first thing that has to be decided is the writer talking to people who are saved, or he is talking to people who are unsaved?
Az első dolog, amit el kell döntenünk ebben a kérdésben, az, hogy vajon a levél írója a megtértekhez beszél, vagy azokhoz, akik még nem tértek meg.
So the one view says that the writer is talking to people who are not saved.
Minden esetre az egyik elképzelés azt mondja, hogy a levél írója azokhoz az emberekhez beszél, akik még nem üdvözültek.
They've been on the periphery of becoming Christians. They've been around church, they've been around Christians, but they never really make a decision. And then they fall away. And they never have a chance to come back.
Ott vannak már nagyon közel a megtéréshez, tehát már hallották az evangéliumot, jártak gyülekezetben, de valahogy sosem jutottak el a megtérésre, és aztán valahogy mégis egyre inkább eltávolodnak Istentől, és már nem térhetnek vissza.
But if you look at these between verse 4 and verses 4 and 5, all these qualifications of these people, they've tasted the heavenly gift, they've been enlightened, they've shared in the Holy Spirit, they've tasted the goodness of the Word of God. To me, that doesn't sound like somebody unsaved.
ha azonban megnézzük a 4-es, 5-ös verset, ugye itt egy csomó dolgot felsorol, azt mondja, hogy akik egyszer megvilágosítottak, megízlelték a mennyei ajándékot, részeseivé lettek a Szentléleknek, megízlelték az Isten felséges beszédét és a jövendő világ erőit. Ezek olyan dolgok, amik szerintem nem azokra vonatkoznak, akik még nem üdvözültek, akik még nem tértek meg.
Partakers of the Holy Spirit.
De azt mondja, hogy részeseivé lettek a Szentléleknek.
The Spirit gives us birth. That's how we partake of the Holy Spirit.
Hogy a Szentlélek újjászül bennünket, tehát így válunk részeseivé a Szentléleknek.
And they've tasted the heavenly gift, which is salvation.
Meg azt is mondja, hogy megízlelték a mennyei ajándékot, ami az üdvösség.
Some people say they just had a little taste.
Egyesek ezt úgy értelmezik, hogy ők éppen csak belekóstoltak.
They weren't quite saved.
De nem igazán tértek meg.
But Jesus tasted death for us, it says in Hebrews.
De a zsidókhoz írt levél úgy fogalmaz, hogy Jézus megízlelte értünk a halált.
And I don't think he just tasted death just a little bit.
És szerintem ez nem azt jelentette, hogy éppen csak úgy belekóstolt a halálba.
So I believe that that view for me doesn't work.
Szóval én számomra személy szerint ez az elgondolás, amit előbb felvázoltam, nem működik.
There are some people who hang on to the word if they fall away.
Aztán vannak olyanok, akik abba kapaszkodnak, ami a hatos vers elején bizonyos fordításokban szerepel. A magyarban itt a de kifejezés használják, mondjuk de elestek, bizonyos fordításokban meg a ha kifejezés van a de helyett.
Which is in only about half the translation.
Tehát ez körülbelül a fordítások 50%-ában fordul elő ez a ha kifejezés.
It happens to be in this one, the NIV here.
Egyébként az angol nyelvű NIV-ben is ez szerepel.
And what they say, it's a hypothetical. In other words, if this could happen, but it's impossible for that to happen, so we don't have to worry about it.
De ők ez alapján, ugye, hogyha ott van az a ha, akkor ők azt mondják, hogy ez csak hipotetikus. És ha hipotetikus, akkor meg úgysem történhet meg, úgyhogy nem is kell emiatt aggódni.
The problem is that the original Greek did not have the word if.
Csak hogy ezzel az a baj, hogy a görög eredetiben nem a ha kifejezés szerepel.
Rather it says having fallen away.
Ehelyett lényegében egy olyasmit mond, mint ahogy a magyar is fogalmazt, hogy de elestek.
And some people say what is impossible with man is possible with God.
Aztán egyesek azt mondják, hogy ami az emberek számára lehetetlen, az Istennel lehetséges.
And they refer to the rich young ruler story where Jesus is approached by a wealthy man and he says, what can I do to enter the kingdom of God?
És ilyenkor a gazdag fiatalember történetére utalnak, amikor ugye van ez a tehetős fiatalember, aki oda megy Jézushoz és megkérdezi tőle, hogy mit kell tennem annak érdekében, hogy beléphessek Isten országába.
And Jesus says, well, he gives two commandments that you need to obey, and the ruler says, oh, I've done those.
Jézus pedig felsorol két parancsolatot, hogy azokat azoknak engedelmeskedjen. Erre a fiatalember azt mondja, hogy de hát én ezeket már megtettem.
Then Jesus says, okay, I want you to go and sell everything you have and come and follow me.
És akkor azt mondja Jézus, hogy jó, akkor azt szeretném, hogyha most mennél és mindenedet eladnád, amit csak van, és utána gyere és kövess engem.
And the young man walks away sad because he couldn't do it.
Erre pedig azt olvassuk, hogy a fiatalember szomorúan elsétál, mert erre nem volt képes.
So when the disciples were alone with Jesus after this event, they said, well, Lord, who then can be saved?
Úgyhogy később, amikor a tanítványok aztán egyedül maradtak Jézussal, akkor megkérdezték tőle, hogy Uram, de akkor ezek alapján ki üdvözülhet?
And Jesus replies with an answer probably most of us know. He says, it's more difficult for a rich man to get saved than for a camel to go through the eye of a needle.
És erre Jézus azt válaszolja, amit szerintem többször is hallottunk már, hogy nehezebb egy gazdag embernek megtérni, mint egy tevének átmenni a tűfokán.
But he goes on and he says, but what is impossible for man is possible for God.
De aztán úgy folytatja, hogy viszont ami az embernél lehetetlen, az lehetséges Istennel.
So some people are saying what this passage is pretty much saying is that this is impossible for man to do, but with God all things are possible.
Szóval egyesek azt mondják tehát, hogy ez az igerész arról szól, hogy az emberek esetében ugye ez lehetetlen, de Istennel minden lehetséges.
Then there's a view that I find very interesting.
Aztán van egy olyan elképzelés is, amit én nagyon érdekesnek találok.
As a Christian, will you be rewarded in heaven?
Ugye, mint keresztény, kapsz-e te majd jutalmat a mennyben?
Will you be rewarded for anything?
Kapsz-e jutalmat bármiért is?
The answer is yes.
A válasz az, hogy igen.
Everything we do in this life is going to be tested, it says in the scripture, and I'll show you here in a minute, by fire.
Az igében azt olvassuk, hogy mindaz, amit ebben az életben teszünk, az megpróbáltatik majd a tűzben. És majd mindjárt meg is mondom, hogy hol van ez.
And this is found in 1 Corinthians 3.
Konkrétan ez 1 Korintus 3-ban.
And it's... Well, we'll read the whole passage.
Felolvassuk ezt a részt.
Okay, verse 10.
A 10-es verstől.
Paul's writing here.
Pál írja ezt már.
And he says, by the grace God has given me, I laid a foundation as an expert builder, and someone else is building on it. But each one should be careful how he builds, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ.
Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá, mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus.
Yeah, this should be on the screen.
Azt hiszem, hogy ki van vetítve.
Verse 12. If any man builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, his work will be shown for what it is, because the day, and that refers to the judgment day, will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each man's work. If what he has built survives, he will receive his reward. If it is burned up, he will suffer loss, although he himself will be saved, but only as one escaping through the flames.
12-től. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát, szalmát, az a nap, az ítélet napja, fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki a tűzön ment át.
Now, I was an older Christian when I really realized this, that we are actually going to get rewards in heaven.
Én már egy jó ideje hívő voltam, amikor rádöbbentem erre, hogy tulajdonképpen mi fogunk jutalmakat kapni a mennyben.
Based on our fruit.
A földön megtermelt gyümölcseink alapján.
In other words, our salvation is secure, but our fruit will determine the rewards.
Teljesen biztos a mi üdvösségünk. A megtermelt gyümölcseinken múlnak azonban azok a jutalmak, amiket majd kapunk.
And it's called the Bema judgment seat of Christ. Not the great white throne where the unbelievers will be judged, but this is called the Bema seat of Christ, where
we'll be judged as Christians. És ezeket a jutalmakat, vagy ahol ezeket megítéli Isten, az nem a nagy fehér ítélő, tehát Isten nagy fehér ítélő székénél lesz, hanem erre van egy másik, ez egy másik dolog, ez az úgynevezett Béma szék, ahol keresztényeként megítél bennünket Isten.
This is a very common theme in the Bible.
Ez egyébként egy gyakran előforduló kérdéskör a Bibliában.
About us as branches bearing fruit, and if we're not fruitful, the branch is cut down and thrown into the fire.
Ugye konkrétan az, hogy mi vagyunk a szőlővesszők, Krisztus a szőlőtő, illetve hogy bennünket egy fához lehet lényegében hasonlítani, és hogyha mi nem termünk gyümölcsöt, akkor kivágnak bennünket és a tűzre dobnak.
Now hang in with me. You're probably saying, how does this relate?
Na most még egy picit tartsatok velem, mert most lehet, hogy nem értitek pontosan, hogy most ez hogy jön ide.
We're going to go on in Hebrews to verse 7.
Most tovább megyünk a zsidókhoz írt levélben a 7-es verset.
And notice, right after this business of something is impossible, and if they fall away, they cannot be brought back, it goes to verse 7, which says this.
És vegyétek csak észre, hogy pont azután, hogy kifejti azt, hogy ez a dolog itt lehetetlen, és azok, akik egyszer eltávolodtak, azok már nem jöhetnek vissza, utána a 7-es versben a következőket mondja.
Verse 7. Land that drinks in the rain, often falling on it, and that produces a crop useful to those for whom it is farmed, receives the blessing of God. But land that produces thorns and thistles is worthless and is in danger of being cursed. In the end, it will be burned.
Mert az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt, és hasznos növényterem azoknak, akik számára művelik, áldást nyer az Istentől. Amelyik pedig tüskebokrot és bogáncsforrót terem, az megvetett, közel van az átokhoz, és a vége megégetés.
So he goes from this business of something's impossible if people fall away, to an imagery of land producing something profitable in the fruit area.
Szóval először arról beszél, hogy valami lehetetlen, amikor, hogyha az emberek hátat fordítanak Istennek, és utána azonnal egy teljesen más képet fest elénk egy termőföldről, ami gyümölcsöt terem.
And then verse 9, the writer goes on.
Aztán a 9-es versben így folytatja az író.
And he says, now even though we speak like this, dear friends, we are confident of better things in your case, things that accompany salvation.
Felületek azonban szeretteim, jobbat gondolunk, ami üdvösséggel jár, még ha így beszélünk is.
So we're confident of things, not of your salvation, we're confident of things that go with your salvation. They come with the salvation. In other words, fruit.
Tehát azt mondja, hogy biztosak vagyunk olyan dolgokban, amik az üdvösséggel járnak, tehát amik az üdvösséget kísérik. Más szóval, ezek a gyümölcsök, amiket termünk.
And then, for the last bit on this particular view.
És még valamit ezzel az elképzeléssel kapcsolatban.
Which this view basically says it's talking about rewards, not salvation. It's talking about losing our rewards, not losing our salvation.
Mert ez az elképzelés konkrétan azt mondja, hogy ez az ige rész nem a mi üdvösségünk elveszítéséről szól, hanem a jutalmaink, a mennyben kapott jutalmaink elveszítéséről.
There's a really interesting parallel between Hebrews 5 and 6 and this passage we looked at 1 Corinthians 3.
Egyébként egy nagyon érdekes párhuzam figyelhető meg a zsidókhoz írt levél 6. fejezetének 5-ös 6-os verse, 5-6, és az 1 Korintus 3-ban megnézett igerész között.
Listen, follow here.
Még egy picit, tartsatok velem.
Hebrews 5, at the end of 5.
Szóval a zsidók 5. fejezetének végén.
The writer says, you guys are immature, you're still on milk,
azt
and really
író,
you should be onto the meat. Solid food, meat.
Hogy ti emberek éretlenek vagytok, még mindig tejen éltek, pedig már régen a kemény táplálékhoz kellett volna eljutnotok.
At the beginning of 1 Corinthians 3, Paul writes, I wish that I could write to you, but you still are on milk, and you should be on solid food.
Az 1 Korintus 3 elején is azt mondja Pál, hogy bárcsak más is írhatnék nektek, testvéreim, de ti még mindig tejjel táplálkoztok, pedig már régen kemény eledellel kéne.
The beginning of Hebrews 6 says, now you need to be mature, moving on, and you need to let go of these elementary teachings and build on the foundation that is Christ.
Aztán a zsidók 6-ban az elején azt mondja Pál, pontosabban azt mondja az író, hogy fel kell nőnötök, életnek kell lennetek, és el kell hagynatok ezeket a régi dolgokat, és az új dolgokba, a Krisztus dolgaiba kapaszkodnatok.
And in the middle of Corinthians, in fact, if you want to put that up there, Bruce, 10, verse Corinthians 3.
És az 1 Korintus 3-ba, ha visszatérünk, annak a kellős közepén, hogyha minden jól megy, akkor Bruce kivetíti.
Paul says, build on the foundation, which is Christ.
Pál azt mondja, hogy építsetek arra az alapra, ami maga Jézus Krisztus.
And then he goes on to what we've just read about making sure you build carefully with gold, silver, stones instead of hay, wood and stubble.
Aztán pedig megint csak arról beszél, hogy óvatosan építkezzünk, és nagyon figyeljünk oda arra, hogy mivel építünk, ugye, hogy most aranyjal, ezüsttel, drágakővel, vagy fával, szénával és szalmával.
And in Hebrews verse 7 it says, land that is fruitful we bless, but land that is not fruitful is in danger of being cursed.
Aztán pedig a 7-es, 8-as versben azt írja, a zsidókhoz írt levélhez visszatérve, hogy az a föld, amelyik hasznos, tehát hoz termést, az áldást nyer Istentől, amelyik pedig tüskebokrot, bogáncskorot teremt, az megvetett, és közel van az átokhoz.
Now, I personally find these parallels really interesting.
Én nagyon érdekesnek tartom tehát ennek a két igerésznek a párhuzamait.
Because many people believe that Paul is the writer of Hebrews.
Ugyanis sokan úgy gondolják, hogy Pál a zsidókhoz írt levél írója.
So perhaps his thinking is reflected in both these passages, Hebrews and 1 Corinthians 3.
Úgyhogy nagyon is lehet, hogy ez a két összehasonlított igerész valóban mindkét igerész az ő gondolkodásmódját tükrözi.
So this was a brand new view for me.
Ez számomra egy teljesen új elképzelés volt.
That it relates to that we will suffer loss because we're not fruitful rather than losing our salvation.
Hogy ez az igerész arról szól, tehát hogy bizonyos dolgoktól megfosztatunk, tehát a jutalmainktól, hogyha nem termünk gyümölcsöt, és hogy esetleg nem arról szól ez az igerész, hogy elveszíthetjük az üdvösségünket.
But I'm not sure about it.
De nem vagyok ebben biztos.
Then the view that probably concerns a lot of most people.
Aztán van még egy elképzelés, ami szerintem ami a legtöbb embert foglalkoztatja.
Is that the writer is writing to saved people who somehow through significant sin or whatever fall away and they lose their salvation.
Mégpedig az, hogy esetleg ez az igerész arról szól, és az író itt már megtért embereknek, hívőknek ír, akik valamilyen oknál fogva, lehet, hogy egy nagy bűn következtében, vagy bármilyen oknál fogva, eltávolodnak Istentől, hátat fordítanak Istennek, és elveszítik az üdvösségüket.
The problem I have with this view is, what is a significant sin?
Csak ugye az a bajom ezzel az elképzeléssel, hogy mi számít egy ilyen meghatározó bűnnek e tekintetben.
And I think this passage is used by Satan a lot to beat up people.
És szerintem a sátán gyakran, nagy előszeretettel alkalmazza ezt az igerészt, hogy az embereket sanyargassa.
3 weeks ago, a gentleman in our church here.
3 héttel ezelőtt egy ember itt a gyülekezetben.
Said to me, Mark, I'm waiting for your teaching on Hebrews 6.
A következőket mondta nekem, Mark, én már nagyon várom, hogy mit fogsz tanítani a zsidókhoz írt levél 6-ról.
And I asked him, I said, can I use you? When I talk, and he said, yeah, go ahead.
És megkérdeztem tőle, hogy megemlíthetem a te példádat is, amikor már tanítok a zsidók 6-ról, és mondta, hogy persze, nyugodtan.
Because I know that he struggles because he feels like he messed up so badly in the past that he's never really regained his salvation.
Mert én tudom, hogy ő konkrétan nagyon tusakodik ezzel, hogy ő úgy érzi, hogy a múltban már annyira elrontotta a dolgokat, hogy sohasem sikerült igazán visszanyerni az üdvösségét.
And he's here Sundays, Wednesdays.
És ő attól még itt van, minden szerdán, minden vasárnap.
Yes, he has goofed up. There's some, you know, bad decisions that he's made in the past, but he's seeking the Lord now.
És igen, is elrontott dolgokat, és igen, az tagadhatatlan, hogy bizonyos rossz döntéseket hozott a múltban, de most az Urat keresi.
But still nagging in the back of his brain is, did I actually do so badly that I lost my salvation?
De mégis a fejében azért a kis ördög ott van, hogy annyira elronthattam volna a dolgokat, hogy el is veszítettem az üdvösségemet.
And when, you know, 1 John 1:9 says that God is faithful to forgive us our sins if we confess them.
Hát tudjátok, az 1 János 1:9 azt mondja, hogy Isten hű és igaz, megbocsátja a bűneinket, hogyha megvalljuk azokat.
And I'd like to know what sin does the blood of Jesus not cover?
És én szeretném tudni, hogy melyik az a bűn, amit Jézus vére nem tud elfedezni.
If you confess your sins before the Lord, you bring your sins, no matter how much you've goofed up, what sin does the blood of Jesus not cover?
Hiszen, hogyha megvallod a bűneidet Isten előtt, teljesen mindegy, hogy mit rontottál el, meg mit tettél, akkor vajon melyik bűn esne abba a kategóriába, amit Krisztus vére nem tudna elfedezni?
And I told him, I said, you know what, the fact that you are seeking the Lord means that you are, your heart is after the Lord, which means his heart is after you.
És én azt mondtam neki, hogy tudod, pusztán annak a ténye, hogy te az Urat keresed, ez már azt jelenti, hogy jó helyen vagy, és ez azt jelenti, hogy az Úr is keres téged.
Jesus said that no one can snatch them, talking about us, out of his hand.
Jézus ezen kívül azt mondta, hogy senki nem tudja őket kiragadni az én kezemből, és ugye itt rólunk beszél.
It's not so much about my ability to hang on to him, it's his ability to hold on to me.
Ez nem igazán arról szól, hogy én mennyire vagyok képes Istenbe kapaszkodni, hanem sokkal inkább arról, hogy ő meg tud engem tartani.
And you remember Jesus said a pretty harsh thing. He said, those who deny me before men, I will deny before the Father.
Aztán emlékezzünk csak arra, hogy Jézus egy adott alkalommal egy elég kemény dolgot mondott. Azt mondta, hogy azok, akik engem az emberek előtt megtagadnak, azokat én is megtagadom majd az én mennyei atyám előtt.
But remember what Peter did.
Mégis emlékezzünk arra, hogy mit tett Péter.
Peter denied Jesus.
Péter megtagadta Jézust.
And what happened to him?
És mi történt vele?
He had godly sorrow.
Egy ilyen isteni szomorúság volt a szívében.
He repented.
Ugye nagyon őszintén
bűnbánatot tartott.
És teljes mértékben helyreállította
őt. So much so that we have a book, 2 books in our Bible.
Olyannyira, hogy 2 könyvét is írta a Bibliának.
Somebody who denied Christ.
Egy olyan valakiről van szó, aki megtagadta Krisztust.
To me that would qualify as doing something really bad.
Ugye nekem ez abszolút beleesik abba a kategóriába, hogy valaki valami nagyon rosszat tett.
So this view of it's talking about the saved that you can just lose your salvation because of a significant sin, I'm not so sure about.
Szóval én nem vagyok teljesen biztos ezzel az elképzeléssel kapcsolatban, ami azt mondja, tehát hogy egy meghatározó egy nagy bűn miatt elveszíthetjük az üdvösségünket.
But
de
if you can't lose your salvation,
ha nem veszítheted el az üdvösségedet,
is it possible that you can walk away from it?
Akkor vajon fennáll-e annak a lehetősége, hogy te hátat fordítasz az üdvösségednek?
free choice.
Ugye a szabad akarat.
If God gives us free choice before we are saved,
ha Isten a megtérésünk előtt szabad akaratot biztosít számunkra,
after we save, does that free choice get taken away?
Vajon a megtérésünk után már eltűnik ez a szabad akarat?
Are we without choice after we saved? Are we like robots?
Vajon már nem dönthetünk szabadon attól a pillanattól kezdődően, hogy megtérjünk, onnantól olyanok vagyunk, mint a robotok?
Because the word fall away in the Greek has a connotation of a deliberate act.
Ugyanis az a kifejezés, amit magyarra úgy fordíthatnánk, tehát a görögben az a kifejezés, amit úgy fordíthatnánk, hogy hátat fordítani, vagy eltávolodni Istentől, ebben a görögben ebben van egy ilyen tudatosság.
Doesn't happen just by accident or unintentionally.
Lényegében ez azt jelenti, hogy ez csak úgy véletlenül nem történik meg.
It's almost a deliberate walking away.
Tehát itt majdnem arról van szó, hogy valaki konkrétan hátat fordít Istennek és elsétál.
Most of us probably know the great preacher Billy Graham.
Valószínűleg sokan közülünk hallottak már Billy Grahamről, a nagy prédikátorról.
Being used mightily of the Lord around the world to have people becoming saved through his ministry.
Akit hatalmasan használt az Úr mindenfelé a világban, és rajta keresztül rengeteg embert tért meg.
One of his associates way back was a guy named Charles Templeton.
És az egyik segítője még sok-sok évvel ezelőtt egy Charles Templeton nevű férfi volt.
Who was used greatly of the Lord.
Akit szintén hatalmas módon használt az Úr.
But then he fell into some sin. And an adulterous affair, and he divorced his wife, and he married the young girl that. And eventually, because he was so bitter about the Christian walk, he renounced his Christianity.
De aztán megjelent egy konkrét bűn az életében, és megcsalta a feleségét, meg aztán később a feleségétől elvált, és ezzel a fiatalabb hölgyel összeházasodott, és végül is a lényeg az, hogy egy idő után annyira belekeseredett az ő keresztény életébe, hogy megtagadta az ő keresztény hitét.
And this is not just hearsay.
És ezt nem csak úgy hallottam az x-edik embertől.
Because actually you can go online and you can order the book he wrote.
Mert hogy az interneten meg is rendelhető az a könyv, amit ő írt.
And the book is called Farewell to God.
Aminek az a címe, hogy búcsú Istentől.
And in fact, Farewell to God. Now what about a man like that who was used by God, he was saved?
És akkor mi van egy ilyen emberrel, akit ugye használt az Úr, aki megtért?
And he says goodbye God.
És egyszer csak azt mondja, hogy viszlát Isten.
What about the missionary that some of us know, or at least I don't, but I was told about this missionary.
Vagy mi van azzal a misszionáriussal, akiről lehet, hogy többen hallottatok is, én valaki mástól hallottam.
Who is ministering in a Muslim country?
Aki egy muszlim országban szolgált.
He fell in love with a Muslim girl and he married her.
És egy muszlim lányba beleszeretett, majd elvette feleségül.
Converted to Muslim, to Islam.
Utána az iszlámot vette fel vallásként.
And in a radio interview renounced Christianity.
Majd pedig egy rádiós interjúban, tehát nyilvánosan is megtagadta a kereszténységet.
Saying that there are many ways to God.
És azt mondta, hogy sok út vezet Istenhez.
Well, he was saved.
Hát ő is megtért.
At least we believe you are.
Legalábbis mi úgy gondoljuk, hogy ő megtért.
Did he lose his salvation?
És akkor most elveszítette az üdvösségét?
Did he walk away?
Vagy arról van szó, hogy ő tudatosan hátat fordított ennek, és elsétált?
I cannot imagine what God does with a person like this.
Én nem tudom elképzelni, hogy Isten mit kezd egy ilyen emberrel.
Who says, God, I don't need the way that you've provided for me.
Aki azt mondja, hogy Isten, nekem nincsen szükségem arra az útra, amit te nekem elkészítettél.
Christ's sacrifice, I can do without.
Tudod mit? Jól meg vagyok én Krisztus áldozata nélkül is.
Romans 8:38.
Róma 8:38. Következőket mondja.
I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord.
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.
And I think this verse covers just about everything that could separate us from the love of God.
És szerintem ez az igevers nagyjából lefed mindent, ami potenciálisan elválaszthatna bennünket Isten szeretetétől.
So if that missionary or that Charles Templeton, they had the love of God, they, based on this verse, were they separated from the love of God?
Szóval, hogyha ugye Charles Templeton esetében, meg ennek a missionárisnak az esetében is ugye ott volt Isten szeretete, akkor vajon most valami elválasztotta őket Isten szeretetétől?
There's one thing the scripture, this passage doesn't say.
Egy dolog van azonban, amire ez az igerész nem terjed ki.
And that's me walking away from the love of God.
Ez pedig az, hogy én tudatosan hátat fordítok és elsétálok Isten szeretetétől.
So, I don't believe we can lose our salvation like you lose your purse or something.
Szóval én nem hiszem, hogy elveszíthetjük az üdvösségünket, tehát olyan értelemben, mint ahogy elveszítjük a pénztárcánkat valahol.
But just maybe.
De lehet.
As the writer of Hebrews has been trying to tell these people all along, you're starting to drift, then you're starting to wander away, and now you just walk away. Is it possible that we can walk away from our salvation?
Ugye a kérdés az az, és erre a zsidókhoz írt levél írója is folyamatosan próbált rávilágítani, hogy először csak az van, hogy az ember elsodródik, aztán már egyre távolabb kerül, és aztán egyszer csak hátat fordít, és elsétál. És ugye a kérdés az, hogy lehetséges-e akkor ez, hogy hátat fordítunk, és elsétálunk az üdvösségünkből.
It's a sobering thought.
Ez egy kihozanító gondolat.
I mean, is it possible that somebody who says they're a Christian, but then they just live as they want without caring for God because they think they're secure in their salvation, will that person go to heaven? I'm not so sure.
Ugye a kérdés az, hogy ez az ember, aki megtért, de utána lényegében azt csinál, amit csak akar, tehát bűnben van, és azt csinál, amit akar, mert és nem érdekli, hogy vétkezik, mert biztonságban érzi magát az üdvösségében. Mert ez a kérdés, hogy ez az ember is a mennybe jut el. És hát e felől nem vagyok teljesen biztos.
And the last view I want to share with you.
És az utolsó dolog, amit szeretnék még megosztani veletek,
is what I would call a very narrow context.
Az, amit én egy nagyon leszűkített kontextusnak neveznék.
You know, we believe firmly in when we teach to the Bible that you try and teach in context.
Ugye mi nagyon hiszünk abban, hogy ahogy igeversről igeverssel végig tanítjuk a Bibliát, mindig a kontextusba ágyazva tettük ezt.
And we've been noticing over and over again in the first 5 chapters that these are early Jewish believers going back to the sacrifices of the temple.
És ugye az első 5 fejezetben újra meg újra visszaköszönt az, hogy itt korai hívőkről, zsidó hívőkről van szó, akik kezdtek visszatérni a jeruzsálemi templomban bemutatott áldozati rendszerhez.
So is it possible that the writer of this letter to the Hebrews.
Szóval lehetséges-e az, hogy a zsidókhoz írt levél írója
was writing to our Jewish couple Talia and Baruch.
A mi fiktív zsidó házaspárunkhoz írja ezt, ugye Táliának és Baruchnak.
Saying that it's impossible if you go back to the sacrifices in the temple and you ignore the sacrifice of Christ, it's impossible then to find your way to God because here is where it's at, where Christ's sacrifice. That's the way to God.
Ugye azt mondva nekik, hogyha ti visszamentek a templomban bemutatott áldozati rendszerhez, és hogyha figyelmen kívül hagyjátok Krisztus áldozatát, akkor nem találjátok meg az Istenhez vezető utat, mert az Krisztus, ez az út vezet Istenhez.
Because Galatians 3 says that we cannot be saved by observing the works of the law. We cannot.
A Galata 3 ugyanis azt mondja, hogy úgy nem üdvözülhetünk, hogy a törvényt betartjuk és a cselekedeteken keresztül próbálunk üdvözülni.
So if you're trying to get to God that way, it's going to be impossible for you to get to him that way.
Szóval ha ezen az úton próbálsz eljutni Istenhez, akkor ez valóban lehetetlen lesz.
So perhaps it's as simple as that he's writing to the early Jewish believers saying, do not go back to the sacrifices because you re-sacrifice Christ all over again. And I'm going to read that properly.
Úgyhogy lehetséges, hogy egyszerűen ennyire, tehát ennyire egyszerű a dolog, hogy ezt mondja ezeknek a korai zsidó hívőknek, hogy ne menjetek vissza a régi áldozati rendszerhez, mert ezzel lényegében újra megfeszítitek önmagatoknak az Isten fiát.
End of 6, because to their loss, they are crucifying the Son of God all over again and subjecting him to public disgrace.
Ugye a hatos vége, hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten fiát, és meggyalázzák őt.
So maybe it's as simple as that.
Lehet, hogy ennyire egyszerű a dolog.
That he's saying to these early Jewish believers, you're not going to find salvation there.
egyik ezt mondja ezeknek a korai zsidó hívőknek, hogy ott nem fogjátok megtalálni az üdvösséget.
Pastor Greg has often talked about a mold, the scriptures being like a mold.
Greg pásztor korábban sokszor említette, hogy az ige olyan, mint egy öntőforma.
With a healthy tension.
Úgy, hogy az öntőforma két szemben lévő oldala között egy egészséges feszültség van.
And this scripture, this passage actually keeps us in this healthy tension.
És szerintem ez az ige rész is ebben az egészséges feszültségben, annak a zónájában tart bennünket.
As somebody has said, the scriptures are to comfort the afflicted and to afflict the comforted.
Mint ahogy valaki egyszer azt mondta, hogy az ige arra szolgál, hogy megvigasztalja azokat, akik nyomorognak, és hogy felkavarja azokat, akik nagyon nagy nyugalomban vannak.
And perhaps this passage should not be used as a fighting ground about can you lose your salvation or can you not lose your salvation. Perhaps that's not the purpose of this passage at all.
Meg aztán az is lehet, hogy ezt az ige részt egyáltalán nem egy küzdőtérként kéne felfognunk, és arra használnunk, hogy most arról veszekedjünk, hogy elveszíthetjük-e az üdvösségünket, vagy sem. Lehet, hogy ennek az igerésznek egyáltalán nem ez az indítatása.
Because all the way through the book, the writer is exhorting these early believers to take hold, to take responsibility now for the faith that they now profess.
Ugyanis a levélben mindvégig a levél írója arra bátorítja ezeket az embereket, hogy ragadják meg ezt az új hitet, ami most már az övék, és hogy de álljanak ki mellette.
And he says in verse at the end of chapter 1, he says, do not neglect so great a salvation.
Az első fejezet végén például azt mondja, hogy ne hanyagoljátok el ezt a nagy üdvösséget.
Scripture overwhelmingly, and we didn't have time to go into tonight, but supports the fact that our salvation is secure in Christ.
Erre sajnos nem volt időnk, hogy ma este megnézzük, de azt látjuk az igében, hogy nagyon-nagyon komolyan az ige, ami üdvösségünk, Krisztusban való üdvösségünk biztonságát, bizonyosságát támasztja rá. Isten nem játszadozik velünk.
One day you're saved, the next day you're not. Now you're not saved because you did this. Now you're saved again. I mean,
ugye az egyik nap még van üdvösséged, aztán a másik nap már nincs, meg most van, aztán most megint nincs, mert most valamit csináltál, tehát Isten nem játszadozik így velünk.
And I heard somebody say a very good answer, that if you abide in Christ, you have nothing to worry about.
És én hallottam ezt valakitől, és szerintem ez egy nagyszerű válasz erre az egész kérdésre, hogyha te megmaradsz Krisztusban, akkor nincs miért aggódnod.
In John 15, Jesus says this.
A János 15-ben Jézus a következőket mondja.
Verse 4. He says, remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me.
Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtön, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem.
So perhaps instead of asking the question, can you lose your salvation?
Szóval ahelyett, hogy például azt a kérdést tesszük fel állandóan, hogy elveszíthetjük-e az üdvösségünket.
A much better question to ask is.
Van egy sokkal jobb kérdés, amit feltehetünk.
Do you want to follow God?
Azt, hogy szeretnéd-e követni Istent.
God loves followers of himself.
Isten nagyon szereti azt, amikor valaki követi őt.
Those who struggle with sin and are seeking victory, and yet after God, I believe that they are keeping their salvation. They're after God.
Azok, akik egy adott bűnnel tusakodnak, de mennek előre, küzdenek, és küzdeni akarnak felette, és követik Istent, azok nem, szerintem nem veszítik el az üdvösségüket.
One of our missionaries who often comes up here and plays with the band, Mark Beckwith, who now is in Ketchikan, has an interesting story.
Például az egyik misszionáriusunknak is, akit többször is láthattatok már a dicsőítő csapatban játszani, Mark Beckwith, aki most épp Kecskeméten szolgál, neki is érdekes egyébként a története.
When we were discussing this passage, he said, you know, Mark, for almost 13 years I was completely away from the Lord, even though I was saved.
Pont amikor erről az igerészről beszélgettünk, akkor ő elmesélte nekem a történetét, és mondta, hogy tudod, Mark, én 13 teljes éven keresztül nagyon-nagyon távol voltam Istentől, mindannak ellenére, hogy ugye kvázi meg voltam térve.
He said I was very heavy into drugs.
Azt mondta, hogy kábítószereztem nagyon komolyan.
And just far away from the Christian fellowship, from church.
És hát nagyon-nagyon messze voltam a gyülekezettől és mindenféle keresztény közösségtől.
He said people would be shocked when in the middle of some drunken brawl or whatever, he'd start quoting scripture to them.
És az embereket teljesen sokkolta, amikor a legnagyobb italozás közepette hirtelen elkezdett nekik a Bibliából idézni.
And he said, but I don't know what would have happened.
De aztán azt mondta, hogy én nem tudom, hogy mi történt volna.
One of two things.
Hát két dolog.
If I had died in that state.
Ha én abban az állapotomban meghaltam volna.
Or if Jesus had come back.
Vagy ha Jézus visszatért volna.
Would he still have gone to heaven?
Ugye ebben a két esetben mi történt volna? Még mindig a mennybe jutott volna?
I'm glad about one thing.
Én örülök egy dolognak.
Jesus is the judge, not me.
Hogy Jézus az ítélőbíra, és nem pedig én.
But the sobering thing about this passage is it makes me say, Lord, I want to follow after you.
De ebben az igeversben az a nagyon, igerészben az a nagyon kihozanító, hogy egyszerűen ezt váltja ki belőlem, hogy Istenem, én téged akarlak követni.
I remember when I was about 22 years old. And I was struggling with, am I saved? Am I not saved?
Amikor körülbelül 22 éves voltam, és ez nagyon komoly tusát jelentett az akkor az életemben, hogy most van üdvösségem, vagy nincs üdvösségem, most megtértem tényleg, vagy nem tértem meg?
I've been a Christian since I was 9 years old.
Pedig 9 éves koromtól hívő voltam.
And yet I went to this period in college where I wasn't sure, am I really saved?
És mégis az egyetemi éveim alatt volt egy ilyen időszakom, amikor egyszerűen nem voltam biztos abban, hogy én most tényleg üdvözültem-e.
And when I look back, it's because I was trying to figure out what I needed to do to make sure I was saved.
És emlékszem, hogy ez azért volt, mert folyamatosan azt próbáltam megtalálni, hogy mit kell tennem, hogy
what you have to do in order to be sure.
To be sure that I was saved.
Hogy mit kell tennem annak érdekében, hogy teljesen biztosan tudjam azt, hogy igen, megtértem és üdvösségem van.
So one day the Lord showed me, Mark, it's as simple as what my word says. Believe on the name of the Lord Jesus Christ and you will be saved.
És aztán egy napon az Úr megmutatta nekem, hogy Mark, figyelj, ez csak annyira egyszerű, ahogy ez az igényben is szerepel, hogy higgy az Úr Jézus Krisztus nevében és üdvözülsz.
Placing my faith in him.
Az, hogy belévetem a hitem.
It's as simple as that.
Ennyire egyszerű a dolog.
And yet as profound as that.
És mégis ennyire fontos és komoly.
Because later in Hebrews we're going to see that without faith, it is absolutely impossible, there's that word again, to please God.
Ugyanis a későbbiekben a zsidókhoz írt levélben látni fogjuk, hogy hit nélkül teljességgel lehetetlen, és megint ugye a lehetetlen szó kerül elő, teljességgel lehetetlen tetszeni Istennek.
So it's as simple as, when I finally realized that, and one day when I was at college struggling with this over about a month period.
Szóval ennyire egyszerű, és annyira jó volt erre rádöbbenni, amikor egy napot voltam az egyetemen, és több mint egy hónapja már foglalkoztatott ez a kérdés.
And I remember exactly where I was.
És pontosan emlékszem mind a mai napig arra, hogy hol is voltam.
Under a tree, sitting on a bench in the campus in Waco, Texas.
Ott ültem Texasban, Waco-ban, a kampuszon az egyetemen, egy fa alatt a padon.
And I had my old Bible, which unfortunately was stolen, and in my bag, which was stolen many years ago. And I wrote in the side there.
És ott volt velem a régi Bibliám, amit sajnos azóta már eldobtak, amikor sok-sok évvel ezelőtt a táskámat ellopták. És
and you wrote something in it?
Yeah, I wrote settled.
És beírtam a Bibliámba akkor, hogy ezt elintéztük, vagy ez rendeződött.
August 25.
Augusztus 25.
1982. And it was such a relief.
És annyira megkönnyebbültem.
But I've also had doubts since then. I've had a few doubts since then.
Azért azóta néha még előjönnek ezek
and
a kérdések, és az Úr ilyenkor mindig figyelmeztet, emlékeztet.
So which direction are you headed in?
Szóval a kérdés az, hogy te milyen irányba tartasz.
If you want to get to Vienna,
ha Bécsbe szeretnél eljutni,
and you head for Kiev,
de Kiev felé indulsz el.
It is impossible to ever get to Vienna.
Akkor lehetetlen valaha is eljutnod Bécsbe.
But if you see the error of your way,
de hogyha látod, hogy rossz irányba indultál,
and you turn around,
és megfordulsz,
we have a gracious God who will help you get in the right direction.
Akkor egy kegyelmes Istenünk van, aki segít neked abban, hogy a helyes irányba indulj el.
Are you a follower of God?
Istent követed-e?
He loves followers of him.
Mert ő szereti azokat, akik őt követik.
Let's pray.
Imádkozzunk.
Lord, we thank you that our salvation rests in you.
Uram, köszönjük, hogy benned biztos, nálad biztos kezekben van a mi üdvösségünk.
And that you've told us that no one can pluck us out of your hand.
És hogy te azt mondtad nekünk, hogy senki nem ragadhat ki bennünket a te kezedből.
So Lord, we thank you for that assurance.
Úgyhogy köszönjük neked ezt a bizonyosságot.
And Lord, I pray for any here tonight who have been drifting and are toying with walking away.
És én imádkozom
azokért, akik kezdenek itt közöttünk eltávolodni tőled, vagy esetleg azzal a gondolattal játszadoznak, hogy teljesen hátat fordítsanak neked.
But the fact that they're here tonight means that they actually are seeking you.
De hát annak a ténye, hogy ők itt vannak ma este, már ez is azt mutatja, hogy ők téged keresnek.
Lord, I pray by the power of your Holy Spirit, you draw them back completely.
Úgyhogy kérlek, Uram, a te szent lelked erejével vond őket magadhoz teljesen.
And then, Lord, I just pray that we might constantly be aware, Lord, that our lives need to be producing fruit.
És azt kérlek, Uram, hogy folyamatosan tudatában legyünk annak, hogy az életünkben fontos, hogy gyümölcsöt teremjünk.
Which, Lord, must be a wonderful pleasure for you to see your children bearing fruit.
Ami biztosan olyan nagy örömet szerez neked, hogy látod, ahogy a te gyermekeid gyümölcsöt teremnek.
Help us in that regard, Lord.
Segíts nekünk e tekintetben is.
Amen.
Amen.
And amen.
Amen.
So have a good week.
Legyen szép hetetek.
If you'd like to give to the fellowship here, there are two boxes.
Ha szeretnétek támogatni a gyülekezetet, adakozni, akkor ott a jobbunkon találjátok a dobozokat.
You need prayer for anything?
Ha bármivel kapcsolatban imára van szükségetek,
come down here.
Akkor kérlek, gyertek ide.
Előre. Bless you.
És Isten áldjon benneteket.